Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és Portugáliával folytatjuk a mai műsort, mégpedig Estoril városával, ahol tényleg gyönyörű üzleteket találunk. Általában a portugál üzletekre az a jellemző, hogy hát, Isten bocsássa meg, hogy ilyet mondok, de talán nem annyira elegáns sokszor a kínálat, mint egy némely olasz divatvárosban, mondjuk Milánó utcáin, vagy éppenséggel Saint-Tropez környékén, viszont azért vannak nagyon jó termékek, és hát az árszint pedig alacsonyabb jóval. Tehát ki lehet fogni olyan ruhákat, amelyek egyediek, izgalmasak, és mindenképpen érdemes körülnézni Estoriban az üzletekben. És a kaszinó még, ami nagyon-nagyon izgalmas. Én megnéztem az Estorili kaszinó műsorát, elvittek ide, még egy tanulmányúton voltam, és hát akkor azt mondtam, hogy felveszi a versenyt a Las Vegas-i show műsorokkal. Most már nem mondom azt, mert azóta megújították a Vegas-i show műsorokat, és írtam egy komolyabb tanulmányt, ilyen cikksorozatot egy újságban, és akkor bejártam a Vegas-i show-kat, hát elképesztő, hogy miket kitaláltak. Tényleg sokáig ment egy olyan show, hogy függőleges volt a színpad, el tudott mozdulni a színpad, és közben a lényegében a nézőtér hátsó oldaláról elkezdtek íjjal lövöldözni a különböző hadsereg tagok, és aztán a nyilakat szépen belőtték a színpadba, és azokon felkapaszkodtak utána az ilyen artista színészek, szóval elképesztő látványvilág volt, meg hát van olyan a mai napig a Bellagio-ban, hogy az egész színpad át tud alakulni egy hatalmas medencévé, és a szinkronúszó olimpiai bajnokok ott óriási sót csinálnak, mindenféle izgalmas kalandok történnek. Szóval tehát már tényleg azt mondom, hogy a Vegas a maximumot nyújtja így a show műsorok terén, de hát akkoriban még, amikor én Estorilban voltam, akkor az Estorili kaszinó műsora abszolút mértékig felvette a versenyt az akkori Vegas-i show műsorokkal. És hát pici pikáns része is van, de hát azért annyira nem pikáns, mint a párizsi Moulin Rouge, nem, mint hogyha az már tényleg ilyen hú de komoly lenne. Láttam annál izgalmasabbakat is, de az ízléses erotikában még az így belefér. Ha már Lisszabonból eljöttünk, és mondtam, hogy nagyon izgalmas az az út, ami Lisszabon és Porto között van, gyorsan meg is tehetjük persze, hogyha nem akarunk 20-30 kilométerenként megállni. Én mégis azt mondtam, hogy inkább álljunk meg. Például érdemes felkeresni Európa legnyugatibb pontját, ami azért érdekes, persze a kontinentális nyugati pontról van szó, mert egyébként az Azori-szigetek nyugatabbra van, de oklevelet is kaphatunk a látogatásról, meg van itt egy klassz világító torony. De ha már megérkeztünk Portóba, akkor ott meg pár napot érdemes eltölteni. Lisszabon mellett a második legnépesebb portugál város Porto, persze ezt is Portónak ilyen úsan ejtik, a folyóját meg úgy, hogy Doru, egyébként Douro-nak így írják. A vízen van egy fantasztikus vashíd, Eiffel tervezte még, a híd kétszintes, és a felső szintje az 61 méter magasságban húzódik, míg az alsó szinten a járművek a víz felett alig 10 méterre haladnak. Így mind a városközpont, mind a parti óváros gyorsan elérhető, mert az egyik magasabban fekszik értelemszerűen. A Doru folyó partjának épületei a világörökség részét képezik, és már így szemre is nagyon szépek. Van egy híres tér, úgy hívják, hogy folyóparti tér, persze portugálul, és hogyha ennek a szélére kiállunk, akkor az óvárosra tényleg gyönyörű a kilátás. Azért is fontos a folyóparti tér, mert hogy remek halpiac van itt. Előre kedvelem a portugál halpiacokat, mert tényleg mindenféle szörnyet, tengeri szörnyet lehet itt látni, és innen láthatóak a borospincék is. Na hát ezt muszáj végigjárni, hogyha valaki szereti a jóízű portóit. Ha hajóra szállunk, akkor a Doru folyón ringatózva fotózhatjuk Porto híres épületeit, és hát van bőven belőlük, az biztos. Amit még érdemes megnézni, ha már Portóban vagyunk, az a Szent Benedek pályaudvar. Van egy gyönyörű csarnoka, és itt vannak a klasszikus kékes-fehér portugál mozaikok. Hát ebből rengeteget találunk. Egyébként, hogyha alaposan megnézzük, akkor látjuk, hogy egy történelmi esemény sorozatot ábrázolnak. Ez egyébként első János Portóba érkezése, és Ceutának az 1415-ös bevétele. Ezt ábrázolják, de rendkívül látványos és nagyon izgalmas ez a Szent Benedek pályaudvarféle várócsarnok. A Szabadság tér még híres Portóban. Érdekes, hogy itt a német építészet vonásai tűnnek fel leginkább. Az egész közepén pedig IV. Péter lovas szobra van. Egyébként a jobb kezében az alkotmányt tartja, ezt 1826-ban csinálták a portugálok, és a talapzat domborművei pedig a király partra szállását ábrázolják. és azt a jelenetet, amikor az uralkodó szívét a portói Lapa templomba szállították. Itt van egyébként a Szabadság téren a városháza is, közepén izgalmas toronnyal. Csatatér, ilyen is van Portugáliában, és hát érdekes, hogy a Basztí helyén is Párizsban operát találunk, és itt a csatatéren is operaház van, Portóban is. A Szent Alfonsz templom még nem csak egy misétér meg, hanem egy fotót is, és hát a sok-sok műemlék után pedig valamelyik kávézóban érdemes pihengetnünk. A sétáló utca tényleg még nagyon kellemes, és itt vannak jó kávézók is, ezekben aztán kortyogathatunk kapucsinót. Hát kinek mi ízlik, nekem bejön nagyon a portugál kávé, bár sokan azt mondják, hogy hát az olasz az igazi, és hát a portugál kávé az kevésbé, de nekem így bejön. Általában a portugál területek ilyen kis nyugosak, művésziek, de hát azért a portugálokban nincs benne az, ami a franciákban sokszor, hogy érzik, hogy ki az, aki igazából kitalálta a nagy dolgokat a művészetek terén, meg a divat terén, és ettől egy kicsit más lesz, mint mondjuk egy párizsi látogatás. A Portói Egyetem épületkomplexumánál van egy nagy 75 méteres torony, ez a város egyik jelképe, úgyhogy ezt még érdemes megnézni. Hát azért építették, gondolom, mert nincs olyan város, ahol ne lenne torony, hogyha komolyan gondolja magát. Egyébként hiba azt gondolni, hogy Portugália csupán gyönyörű műemlékek együttese. Az országot alig, hanem azért fogják megszeretni azok a magyarok, akik ide látogatnak, mert hogy nagyon barátságos a fogadtatás. Emlékszem, hogy hölgyekkel beszélgettem, és elkezdték mondogatni azt, hogy hát a portugál férfiak a leghelyesebbek Európában. Hát ezt nem tudom megítélni, de az biztos, hogy így tényleg rajongtak a portugál férfiakért. Hát ráadásul ugye viszonylag olcsó, mert amennyire azt mondhatjuk mi magyarok, hogy valami olcsó, ha csak nem Ázsiába kirándulgatunk. Az ételek és az italok nagyon jók Portugáliában. Hát a klasszikus portói borokat nyilván nem kell bemutatni, de vannak nagyon jó ételek, párat azért elmondok. Ilyen például a grillezett szardínia. Aztán a halas tészta. Tényleg jól tudják keverni, és hát van jó portugál leves is, főleg burgonyából készül nagyon jó. De hát a hallételek azok, amelyek országszerte nagyon kedveltek. Van egy ismert családi borpince, a Soares Franco család borpincéje. Itt nagyon finom muskotáj készül, ezt mindig megmutatják a turistáknak, ezt a pincét. Két üveg finom bor, meg a klasszikus portugál csempe, ez szinte ilyen kötelező kellék, amit haza kell vinni. Hát persze csak azért annyi, mert hogy nyilván vonatkoznak a megfelelő vámszabályok azokra is, akik kimennek Portugáliába, hát egy schengeni jövezet, de azért a jövedéki termékekkel bizony vigyázni kell. A klasszikus portugál csempéről még annyit, hogy nem csak a falakon lehet megnézni, hanem persze meg is lehet venni mindenféle kulcstartótól kezdve egészen csak, hogy legyen otthon csempénk így csempe formában is, és hát helyi műhelyekben meg is figyelhetik a turisták, hogy az alapanyag gyártásától a máz felvitelén és a minta megrajzolásán át egészen az égetésig, hogy készül a híres portugál csempe. Hogyha persze valaki ezt nem várja végig, akkor bármelyik ajándékboltba betérhet vásárolni, aztán a csodás csempén megtörő fény, hogyha ezt meglátjuk, akkor nyilván felidézi majd otthon a hamisítatlan portugál hangulatot. Érdekes, hogy a portugáloknak milyen nagy gyarmatbirodalmuk volt, erről már meséltem a műsorba. Nos, hát 1494-ben volt a már említett egyezmény, amikor Portugália és Spanyolország megállapodott a világ felosztásáról. Brazília, Angola, Mozambik, Makaó, Kelet-Timor egyaránt portugál terület volt egykor. 1801-ben ugyanakkor még az anyaországot is elfoglalták a franciák, és a királyi család átmenekült Brazíliába, úgyhogy tényszerűen egy ideig Rio de Janeiro lett a portugál királyság fővárosa. Ez is elég furcsa volt. Aztán 1822-ben Brazília függetlenné vált, és 1910-ben kiáltották a köztársaságot ki Portugáliában, majd 1926-ban volt egy nagy puccs, megdöntötték a demokratikus kormányt, és fél évszázados katonai diktatúra kezdődött. Salazar halála után az 1974-es portugál forradalom teremtette meg a mai demokratikus rendszert. Aztán az új portugál kormány ezt követően fokozatosan lemondott a gyarmatairól, és függetlenséget adott nekik. Az utolsó komolyabb külbirtok, mint említettem, már 1999-ben került vissza Kínához, Makaó volt, és hát attól még a portugálok azért tudnak hajózni bőven, hogyha akarnak, meg ellátogathatnak majd Eirára és az Azori-szigetekre. Hölgyeim és uraim, hamarosan a reklámot és a híreket követően folytatjuk majd Portugáliával, megtudhatják, hogy miről híres még Portugália az eddig elhangzottakon kívül, aztán az ibériai farkasokról is lesz szó, meg Portugália vallási fővárosáról és a leghosszabb dinoszaurusz lábnyomról. Úgyhogy további izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem!